Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Józsi Városi Könyvtár podcastja Orosházáról. Engem Buzai Csabának hívnak, és a mai adás egy beszélgetés lesz. Süle Mártával fogunk beszélgetni, aki a Könyveskert Antikváriumnak a tulajdonosa, kitalálója, megalkotója. Az Antikvárium 2025 júliusában indult. Úgyhogy amikor vendége lehettem egy beszélgetés erejéig, akkor az első kérdésem egyébként pontosan arra irányult, hogy mik az első tapasztalatai, így közel egy hónapnyi működést követően. A beszélgetésnek fültanúja volt Fókusz és Csinos, két kutyája Mártinak. Fókusz egyébként 15 éves, tehát egy genetikai csoda. Kicsit most betegeskedik, de jobbulást kívánunk neki. Egy szóval, hogyha ilyen morgást hallatok, akkor az igazából Fókusz volt, aki elég közelről hallgatta az interjút. Tök jó, hogy ilyen emberek vannak, mint Márti Torosházán, úgyhogy támogassuk őt azzal, hogy látogatjuk a Könyveskert Antikváriumot, és nagyon jó, hogy vannak még ilyen fiatalok, akik tenni akarnak a városért, úgyhogy csak így tovább, Márti. És mindenkinek köszönjük, hogy meghallgatja ezt az interjút, további podcastok is folyamatban vannak.
Hát nem sokan tudnak még az antikváriumról, azt gondolom, hogy még nem terjedt el a híre nagyon, de azért jönnek-mennek az emberek, majdnem mindig, amikor nyitva vagyok, akkor adják egymásnak a kilincset. Általában addig van bent valaki, amíg nem jön a következő érdeklődő, vevő, sokan azért jönnek be, hogy lehet-e behozni könyvet. Úgyhogy azt gondolom, hogy alakul. Én elégedett vagyok az eddigi forgalommal, meg az érdeklődéssel.
Amikor én megláttam ezt a hírt, akkor tényleg arra gondoltam egyébként, hogy lehet, hogy több eladó lesz, mint vevő. Ez így is van?
Hát nem feltétlenül, nem. Azt gondolom, hogy hát ezt majd nekem kell egyensúlyban tartani, hogy mennyi könyvet meg mikor veszek be. Nyilván mindenkinek nagyon sürgős eladni a könyvet, mert ami 20 éve ugyanott van, az pont most nem fér el tovább, de nyilván ennek lesz egy limitje, hogy mikor és mennyi könyvet tudok bevenni, vagy milyen témájut, ezt nekem kell figyelni, hogy szépen a kereslet-kínálat egyensúlyban legyen. Nem érzem azt, hogy ez megborult volna egyelőre, majd biztos, hogy lesznek időszakok. Arra számítok például, hogy karácsonykor biztos, hogy többen akarnak majd venni. Most lehet, hogy azért is akarnak többen eladni, mert egyrészt újabb volt, másrészt meg én is most rakok otthon rendet, és most szelektálom a ruhákat, könyveket, mindent. Sokan ilyenkor költöznek, ugye a nyári szünetben, akár külföldre, akár másik városba, és akkor most lesz aktualitása annak, hogy kisebb lesz a lakás, vagy nem viszik már magukkal olyan messzire a könyveket, és beadnák, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek ilyen időszakok lesznek, és lehet, hogy nem is egy év kell majd, hanem kettő, hogy ezeket kitapasztaljam jól.
Én azt látom, hogy így körbenézek, hogy itt tematikus válogatás van, ha jól látom, de neked nagyon könnyű, mert téged nem köt az egyetemes tízeres osztályozó rendszer, nem úgy rakod, ahogy akarod. Milyen ötleteid voltak, vagy mi alapján helyezted el a könyveket?
Az a koncepció, hogy ugye a Könyveskert névhez igazodva, látod, a polcok tetején vannak virágok, azok még ilyen kis csenevészek, mert az anyukámtól kaptam a kis töveket a nyár elején, de úgy tűnik, hogy szeretnek itt, és akkor oszloponként vannak a polcokon a témakörök, és a kis jelölőpálcákon krétával van ugye fönt a témakör, és azt, mivel le tudom törölni, akkor így lehet, pont tegnap is változtattam, mert az egyik könyvből elfogyott egy csomó, és akkor már kevesebb volt belőle, mint egy másikból, és átpakolgattam őket. Úgyhogy így vannak oszloponként a témakörök. És aztán, hát igazából ahol csak egy oszlopnyi könyv van, az ugye nem annyira nagyon sok, itt a középen lévő polcon vannak a regények, na ott igyekszem ABC sorba rakni a szerzők szerint a kiadványokat, de ez tök mindegy, mert bejönnek a vevők, és akkor úgyse oda teszik vissza, de nem baj, legalább egy polcon van, meg úgy többé-kevésbé azért megtalálom én, meg ugye folyamatosan pakolom át a könyveket, ahogy jönnek be az újak, és akkor nagyjából tudom én, hogy mi hol van, vagy meg tudom keresni. Nem olyan rengeteg, és nem is lesz olyan rengeteg. Most egy körülbelül 1000 könyv van a polcokon. Meg nagyjából szerintem még egyszer ennyi van a raktárban, ami arra vár, hogy kikerüljön. mert egy elég hosszú procedúra, mire nyilvántartásba veszem a könyveket, mert hogy egyéni vállalkozóként üzemeltetem a boltot, és magánszemélyektől veszek könyveket, és adásviteli szerződést kell, hogy írjak ezekről tételenként, feltüntetve az árat, meg mindent, tehát hogy ez így lehet, hogy nem kellene, de amúgy így szabályos. És akkor ahhoz, hogy így minden rendben legyen, ezt én így csinálom, és két példányban, két tanúval aláíratva készül mindenről a szerződés, és aztán még jön a saját nyilvántartásom, egy telefonos applikációval tartom nyilván a könyveket, és akkor ISBN szám alapján a legtöbb könyvet kidobja, hát nyilván ami régi, és nincs ISBN száma, az nem, akkor az be kell pötyögni, de tök jó, mert tudok hozzá fűzni akár kategóriát, vagy bármi más jegyzetet, és arra rá is tudok keresni, hogyha valaki bejön, és keres egy valamit, vagy akár csak egy kulcsszót mond nekem, vagy egy szerzőt, aha, akkor én azt meg tudom mondani, hogy van-e, vagy nincs. És gyorsan meg is találom, mert a jegyzetekbe beírom, hogy melyik polcon van. Aha. És akkor onnastól kezdve az már nem egy ördöngős feladat, hogy egy oszlopnyi polcról gyorsan megkeresem a könyvet. Meg hát én rakom fel az összeset, tehát nagyjából a fejemben is van, hogy kb. Hogy néz ki egy könyv. Illetve amit ISBN szám alapján kidob az applikáció, annak a képét is mellékeli. Úgyhogy viszonylag jól meg tudom találni a könyveket, hogyha valaki keres valamit.
Jó, én még lesokkolódtam ezen az adminisztrációs problémán, de tényleg minden elismeréssel. Tudtad előre, hogy ez is ezzel jár?
Hát sejtettem, azért a vállalkozói lét az nem egyszerű, van egy csomó háttér feladat minden vállalkozásban, ugye én már most azért 21 éve a magántanári praxisomat is vállalkozásban csinálom, és akkor ott is tudom, hogy hát vannak olyan dolgok, ami kívülről nem tűnik olyan bonyolultnak, aztán a háttérben az, és sejtettem, hogy itt is biztos, hogy lesz olyan, amire nem számítok. Gondoltam, hogy kelleni fog, tehát hogy nem, nyilván egy kereskedelmi egységben nem lehet úgy föltenni valamit a polcra, hogy arról nincs bizonylat, vagy valamilyen papír, hogy honnan szereztem. Nem adhatom el például a saját könyveimet, ezt nagyon sokan, akik ismernek, tudják, hogy milyen sok könyvem van, kérdezik, hogy úristen, a saját könyveidet adod el? Nem is tehetem meg, hiszen azok nekem a magántulajdonaim, nincsen róla papírom, hogy én azt honnan vettem, mert ugyanúgy, mint hogy ide is bejön valaki, én is bementem egy könyvesboltba, vagy egy antikváriumba, és csak blokkot kaptam róla, és az ugye könyvelés szempontjából nem minősül bizonylatnak, úgyhogy hát... Jó, hát ez a munka része.
De ugyanakkor ugye te magad írtad azt a bejelentkező posztban, hogy egy régi álmod vált valóra. Konkrétan az antikvárium volt egy régi álmod?
Igen. Igen, ez már most egy ilyen évek óta szőnyeg alá besöpört, vagy fiókba dugott álom volt. Az egészen kicsike korom óta, szerintem kislánykorom óta volt bennem egy olyan, amikor bementem könyvesboltba, hogy de jó lehet könyvesboltban dolgozni. És akkor aztán ez így felnőttként is sokszor olyan irigykedve néztem a könyvesboltosokat, hogy de jó nekik, hogy ez a feladatuk, hogy pakolgatják a könyvet, meg könyvekről beszélgetnek emberekkel. De hát nyilván megvolt nekem a saját utam a nyelvoktatás területén. És akkor ez úgy igazából egy 3 éve vált olyan kézzelfogható közelségbe, vagy olyan még erősebb élményé. Az egyik volt évfolyamtársam külföldön él, és amikor az édesapja elhunyt és eladta a lakását, akkor fölhívott, hogy hát nagyon sok könyv van, és hogy nézzem meg, hát ha kell nekem azokból valami. És elszaladtam megnézni ezeket a könyveket, de rengeteg volt, tehát hogy több száz. És hát nyilván kiválasztottam belőle 4-5-öt, amit úgy szerettem volna, és utána megkérdeztem, hogy mi lesz a többivel. És mondta, hogy hát fogalma sincs, mert ő neki 2 nap múlva át kell adni a lakást, és sehol nem fogadják ezeket a könyveket, ő neki nincs most arra ideje, hogy eladja, magával vinni nem tudja, nem is tudná hova rakni az otthonában, és hogy hát, hogy nem tudja, hát, hogy valószínű, hogy le fogja vinni a kuka mellé, és akkor így összeszorult a szívem, és mondtam neki, hogy ne, hát inkább befogadom a könyveket, majd valahova rakom, és nem tudom, meghirdetjük interneten, eladjuk, bármi, de hogy így ne kerüljön már, és nagyon sok szép kötet volt, tényleg értékesnek ítéltem, meg azt is, ami engem nem érdekelt, arról is azt gondoltam, hogy ezt nem szabad, hogy így kukába kerüljön, amúgy is könyvet nem dobunk ki, ugye? És akkor hozzám kerültek a könyvek, és akkor így meghirdettük Facebookon, hogy ott nálam, nyilván csak az ismerőseim között, hogy ott vannak a barátnőmnek a könyvei, és hogy tulajdonképpen eladóak. És akkor úgy jöttek hozzám ismerősök, és tudod, ilyen banános dobozból ott turkálták a könyveket, meg kérdezgették, hogy mi van, meg mi nincs, és hát ugye sokszor átpakoltam őket, úgyhogy nagyjából már tudtam, és úgy elkezdtem ezt élvezni, ezt a folyamatot, hogy én keresgélek könyvet embereknek, meg ajánlok, meg minden, és akkor jött úgy először ilyen nagyon erősen ez, hogy kéne nyitni egy antikváriumot. Nyilván azok a könyvek kevesek lettek volna ahhoz, hogy egy boltot nyissak, meg akkor még suliba jártam, és azt úgy bemértem, hogy azért ez annál több munka, még kicsi nyitvatartási idővel is, mint hogy én azt tudjam a meglévő munkám és a tanulás mellett csinálni. És akkor most következett el az egy jó pár tanév után, hogy abba hagytam a felsőfokú tanulmányokat, és akkor most már teljesen a fő tevékenységemnek, a nyelvoktatásnak szentelem magam, ez úgy is marad egyébként, ez fontos, ezt még a boltnyitás előtt lekommunikáltam a tanítványaimnak is, hogy nagy valaki azt higgye, hogy lecserélem, mert nem, én azt nagyon szeretem, nagyon sok sikerélményem van benne, és hát nyilván nem vagyok ostoba, az a megélhetésem. Tehát nincsenek olyan illúzióim, hogy az antikvárium az majd biztosít egy teljes fizetésnyi jövedelmet. Nem fog, és nem is cél. Az nyilván cél, hogy kitermelje a költségeket, meg a munkát, amit itt ide szánok, de ez egy melléktevékenység, egy szerelemprojekt, és nem akarok ezen stresszelni, hogy ebből nekem mennyi pénzem van, vagy mennyi nincs. Én most úgy döntöttem, hogy egy évet rászánok, nem nézek se jobbra, se balra, se előre, se hátra, nem fogok elszomorodni, ha van egy rossz nap, vagy egy rosszabb hét, vagy egy rosszabb hónap, mondjuk bevétel szempontjából. Majd jövő ilyenkor húzok két vonalat, összeadom a számokat, és eldöntöm, hogy rászánok-e még egy évet, vagy sem. De egyébként azt gondolom, hogy 2 év, tehát, hogy ezt én magam is tudom, meg más kereskedelemben dolgozó ismerősök is mondták, hogy azért kell egy boltnak 2 év, mire úgy bekerül a köztudatba, meg szokássá válik, hogy eljönnek az emberek, szétnéznek, hogy esetleg innen visznek ajándékot, ajándékutalványt. Szóval hagyni kell rá időt. És nyilván az én munkámon is múlik, hogy propagálom, hogy milyen a marketing, mennyi energiát tudok beletenni. Úgyhogy ezek a tervek.
És ha már tervek, ugye azt sem titok, hogy neked ilyen közösségépítő elképzeléseid is vannak a Könyveskert Antikvárium által is. Ezek mik? Milyen ötleteid vannak, milyen elképzeléseid vannak?
Hát ugye túl nagy volumenű dolgokat nem tudok csinálni, mert hogy kicsi a hely, 15-nél több ember nem fér el kényelmesen. Úgyhogy ilyen kicsi, kis meghitt dolgokat tervezek. Nyilván nagyon fontosnak tartom azt, hogy hát van egy csomó mindenki, aki szervez ilyeneket még, a könyvtár, a művelődési ház, a múzeum. Senkivel nem akarok rosszban lenni, ez nagyon fontos. Mindenkivel együtt szeretnék működni. Azért is kerestelek meg téged is, meg másokat is, mert azt szeretném, hogyha együtt működnénk, és véletlenül se szeretném még a látszatát, vagy az érzetét se kelteni annak, hogy bárkire rászervezek. Tehát semmi olyat nem akarok csinálni, amit már valaki más csinál. És hát ebbe a 15 főbe olyanok férnek bele, mint például most szeptember elején lesz egy ilyen kis, hát könyvklubnak nevezném talán, de nem olyan könyvklub, mint a legtöbb, hogy van egy közös könyv, amit elolvasnak, és aztán arról beszélgetnek, hanem én arra gondoltam, hogy mindenki elhozhatná azokat a könyveket, amit az elmúlt néhány hónapban mondjuk a nyáron olvasott, és 5 percben elmondaná, hogy az miről szól, mi tetszett, ha az egy vers volt, az is oké, ha egy kisgyereknek az anyukája olvasott egy mesét, az is rendben van, de az is rendben van, ha valaki most éppen nem olvasott, és inspirációt keres, és csak úgy eljönne, vagy rengeteget olvasott, de nem akar róla beszélni, az is belefér. Szóval ilyen kis közösséget szeretnék ideépíteni, vagy kis közösségeket, és azt gondolom, hogy ha nem 300-an ülnek egy teremben, nyilván annak is megvan a helye ideje, hanem csak 10-15 ember van egy kisebb térben, akkor talán könnyebben megnyílnak azok az emberek is. Lehet, hogy van olyan, aki először ide jön el, és majd utána megy el egy nagyobb rendezvényre, szóval inkább ilyen kapunyitogató, és azt gondolom, hogy tök jól ez a tevékenység, tök jól ki tudja egészíteni egyrészt az antikváriumot, másrészt meg a városban lévő többi intézménynek a munkáját, és igenis tudjuk egymást segíteni, propagálni egymás eseményeit. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy azok, akik egy célért dolgoznak a városban, azért, hogy az emberek jól érezzék magukat, és közösséget találjanak, kultúrát, szórakozást vigyünk az életükbe, azok egy irányba nézzenek és összefogjanak. Ez szerintem nagyon fontos.
Na, én tökre örülök neki, meg nagyon maximálisan egyetértek ezzel, amiket elmondtál. Itt most ebből is kiderült egyébként, hogy neked Orosház az nagyon fontos. Korábban is említetted, hogy te itt akar, vagy itt szeretnél élni, neked fontos az a város.
Igen, amikor 20 évesen, hát ilyen útelágazás elé érkezett az életem, hogy hova tovább. Ugye éltem egy évet Spanyolországban Erasmusszal, akkor is volt egy ilyen kérdője, hogy visszajöjjek vagy maradjak. Meg amikor elkerültem egyetemre, és nem éreztem jól magam ott, akkor is már ez föl... Tehát, hogy vágytam haza, honvágyamból, sírtam még a második évben is, minden vasárnap este vagy hétfő hajnalban, amikor mentem vissza, mindig bőgtem. Már akkor is, amikor tudtam, hogy nem fogok ott maradni, eljövök, és valahogy egyszerűen nem tudtam megszokni, és mindig vágytam haza. És egyébként ez már az elmúlt években is úgy időnként, ilyen 2-3 évente vannak ilyen válságaim, amikor valami rossz ér, vagy úgy rossz történik a városban, akkor mindig úgy előjön, hogy lehet, hogy szóval, ha kívülről nézem én is magamat, akkor mi a csodát keresek itt? Elmehetnék gyakorlatilag bárhova szinte a világban. Az a típus vagyok, aki a jéghátán is megél, meg... Szóval, hogy így azt hiszem, hogy megtalálnám én máshol is a számításomat, de már 20 évesen is azt fogalmaztam meg, hogy én azért ide születtem, hogy itt legyek boldog, és itt boldoguljak. És nem csak Magyarországra gondolom, hanem Orosházát is értem ez alatt. Valamiért én szeretek itt lenni a mindenféle viszontagság meg a rossz dolgok ellenére is. Én valahogy meg tudom látni a szépet meg a jót. Most például pont azt hiszem, hogy vasárnap délután jöttem be a boltba itt pakolgatni a könyveket, és akkor ahogy jöttem itt a mezes kis közbe, tértem be a főtér felől, és úgy fölnéztem erre az erezetre itt, vagy erre, amit van ez a kis tető, előtető az üzletsor előtt, és úgy megdobbant a szívem, meg tisztelíva bőrös lettem, hogy ez milyen jó, hogy én szeretem ezt a várost, és nem hiszem, hogy bárhol máshol meg tudnám szokni, vagy jól tudnám magam érezni. Nem tudom biztosra, de majdnem így a szívemben érzem, hogy lehet, hogy van valamilyen kötődésem a zombai ide települtekhez. Én azt gondolom, felnőttként keresztelkedett evangélikus vagyok, de én nem kaptam otthon vallásos nevelést egyáltalán, sőt, de nem voltam tiltva attól, és picikekoromtól kezdve valahogy kerestem a vallást, meg evangélikus hittanra jártam, és aztán jóval a keresztelkedésem után derült ki, hogy az anyai dédnagyszüleim annyira vallásos emberek voltak, hogy mindig ugyanazon a helyen ültek az evangélikus templomban az Isten tiszteletán, és úgy, ha ők nem voltak ott, akkor nem ült más arra a helyre, most nyilván nem az volt a helyük, vagy na, érted, de hogy így tudták az emberek őket, és, vagy ismerték őket, és tudták, hogy ők mindig oda szoktak ülni, úgyhogy nagyon-nagyon vallásos sok voltak, de én ugye őket már nem ismertem, és csak ez tényleg sokkal később derült ki, úgyhogy lehet, hogy van valami ilyen kötődés, de ezt nem tudom, csak az én erős érzelmeim miatt gondolom, hogy lehet, hogy van valami ilyesmi a háttérben. Meg hát azt is azért nagyon gyorsan kiszámoltam még ott a 20-as éveim elején, hogy nem tudok máshol egzisztenciát teremteni, így se volt könnyű, így a nullából, meg inkább a mínuszból, de hogy nyilván a vidéken azért sokkal egyszerűbb ez, vagy tehát, hogy alacsonyabbak az ingatlan árak, nyilván az embernek a bevétele is kevesebb, de szóval így számszakilag ez így jött ki. És akkor én itt... megtaláltam a számításaimat, és nem csak ilyen szempontból, hanem olyan szempontból is, hogy kifejezetten nagyon jóban vagyok azokkal az emberekkel, akiknek tanítom a gyerekeit, és ez egy társadalmi háló nekem, és hogyha én ezt itt hagynám, akkor ezt újra kéne építeni, és azt hiszem, hogy nem menne. Tehát, hogy nyilván azt, amit az ember 20 éves korától 40 éves koráig megcsinál, azt már 40-től 60-ig nem biztos, hogy meg lehet, és nem is akarom. Tehát, hogyha én innen elmennék, akkor nekem ezek az emberek hiányoznának. Hogy nem tudok úgy elmenni a postára vagy a boltba, hogy ne találkozzak valakivel, és ez jó, hogy mosolyogva köszönünk egymásnak, hogy tudom, hogy hol lehet inni egy jó kávét, hogy hol van jó süti, hogy tudom az emberekről, hogy miben vannak, és hogy jó érzés megkérdezni, hogy na, meggyógyult-e a kutya, meg hogy van az anyukád, és hogy sikerült a gyereknek a dolgozat, vagy az érettségi, meg én rólam is ugyanígy tudják az emberek, és hogy így van egyfajta ilyen törődés, és ez szerintem ez csodálatos, én ezt nagyon élvezem.
Nagyon jó az elhelyezése ugye a antikváriumnak, hiszen itt van a Meszes kis, közben szemben van a gimnázium. Neked ez jelent valamiféle kihívást, hogy őket, a középiskolásokat, akik itt szemben vannak veled, majd meg tudsz szólítani, hiszen kezdődik az iskola szeptemberben.
Abszolút. Nem csak a gimnazistákat, hanem minden iskolást. Van egy ilyen misszióm, hogy az olvasást szeretném népszerűsíteni a fiatalok körében, és az a tervem, hogy meg szeretném majd keresni az iskolavezetőket, vagy a magyar tanárokat, tanítókat, és amennyire majd engedi a kapacitásom energia szempontjából, szeretném majd beinvitálni az osztályokat, vagy csoportokat, egy ilyen, akár egy rendhagyó irodalom órára, bár én nem vagyok magyar tanár, de nyilván, hogyha megbeszélem a szakos kollégával, hogy mi az, amiről beszéljek esetleg, akkor mégiscsak egy különlegesség, hogy nem az iskolában van az óra, meg nem a tanár tartja, hanem valaki más, aztán majd, amit rosszul mondok, vagy nem mondok, azt majd a szakos tanár kijavítja, vagy pótolja. Aztán a kicsiknél azt gondolom, hogy sőt, a felnőtteknél se biztos, hogy árt rendbe tenni azt a fogalmat, hogy mi is az, hogy antikvárium, mi a különbség a könyveszolt és az antikvárium között, és a könyvtár miatt, a kicsiknek meg ugye abszolút ezt el kell mondani, és szerintem ez egy tök jó program lehet, hogy elmennek a könyvtárba is, a gyerekkönyvtárba is, eljönnek ide, és megnézik a különbségeket, beszélgetünk, esetleg olvasok nekik egy mesét, és hogy azt gondolom, hogy ha jól érzik magukat itt, és megszokják ezt, hogy könyvek vannak a polcon, meg hogy olvasni jó. Akár az első osztályosoknak azt elmondom, hogy ez egy csoda lesz, hogyha megtanultok olvasni, és bármelyik könyvet leveltitek majd a polcra, és elolvashatjátok, hogy mi van benne, akkor ez egy jó első lépés lehet ahhoz, hogy aztán olvasóvá váljanak. És egyébként is azt gondolom, mert hogy két dolgot nagyon sűrűn hallok mostanában, az egyik az, hogy én nem szeretek olvasni, nem hiszek ebben. Az én, mint a nyelvérzék, abba se hiszek. Az olvasással kapcsolatosan az a meglátásom, hogy mindenki szeret olvasni, csak még lehet, hogy nem találta meg azt, ami az ő érdeklődése. És lehet, hogy valami olyat szeretne olvasni, amiről ő maga se gondolja, hogy az őt lekötni. És hogy igenis keresni kell azt az olvasmányt, ami neki való. Lehet, hogy ő verseket szeret olvasni. Ez a másik téves dolog, hogy azt gondoljuk, hogy az olvas, aki a 600 oldalas regényt elolvassa egy hét alatt. És nem, én azt gondolom, hogy aki elolvas egy novellát két naponta, az is egy olvasó ember. Vagy aki elolvas egy négysoros verset minden reggel, az is olvas. És lehet, hogy az ő lelkét az építi, az emeli, neki az segíti a mindennapjait, és nem a Háború és béke, vagy a, nem tudom, Mester és Margarita. Ebben is szeretnék az embereknek segíteni, hogyha betérnek ide, akkor megpróbálok nekik segíteni. Nyilván én sem olvastam mindegyik könyvet, meg a töredékét sem annak, ami itt van, de azért hát, ha tudok benne segíteni, hogy mi az, ami őt leköti, akár egy fiatalt, akár egy idősebbet. Édesanyák szokták mondani, hogy jó, nekik nincs idejük, kell, hogy legyen. Meg azért erre én mindig szoktam mondani, nyilván csak annak, akivel jóba vagyok, hogy azért a képernyőidődre ránéznék. Hogy mennyit görgetünk fölöslegesen. Mert azt abban azért benne vagyunk mindannyian a digitalizációban, és azt gondolom, hogy én mindig szoktam magamnak mondani az evéssel, meg a sporttal kapcsolatban is, hogy parancsolok magamnak, és szót fogadok. És az olvasás is ilyen, hogy nem igaz, hogy nincs rá 10 percem vagy 20 percem naponta, kell, hogy legyen. Még egy dolgot elmondanék, igen, a könyvklubba kapcsolatosan ezt elmondtam, hogy...
Minek a neve? Mutinit.
Mutinit olvasol, igen, ez lesz a neve. És a következő programunk az egy könyvbemutató lesz, az Iványi Szabinak a Hattyúgyermek című könyvét fogjuk körbejárni, azzal kapcsolatosan van még tervünk, mert az egy tanmeséket tartalmazó könyv, és akkor az első alkalommal nyilván megismerjük Szabit, meg hogy hogyan született a könyv, és utána egy kicsit kivesézzük a meséket, ez valószínű majd november végén vagy decemberben lesz, és ahhoz lesz egy pszichológus vendégünk, aki majd segít a tudomány oldaláról is megvilágítani ezeket a meséket, meg a hozzájuk kapcsolódó érzelmeket, és aztán ezzel a pszichológus hölgyel lesz majd még egy további találkozásunk, ami pedig valószínű a transzgenerációs elméletről, ez most egy elég jó trend, vagy komoly trend, és akkor azt úgy körbejárjuk, hogy az hogy is van pszichológus szemmel, illetve szeptember 21-én lesz egy Meszes kis közfest, egy ilyen kis nem utcabál, mert nem lesz olyan zajos, inkább egy ilyen kis csöndes, kiülős, kis csöndes utcazenét tervezünk, meg mesesátor, ilyesmit, ez még körvonalazódik, kézműveskedést is tervezünk, még egy ceruzás, nincs is kiplakátolva sehova se, meg ez még tényleg nagyon szervezés alatt van, és még egy, ez nagyon új, ezt tegnap beszéltük meg, a Cipész bácsi, a szomszédból Győri András bácsi, 36 éve dolgozik itt a Meszes Kisközben, úgyhogy ő képben van itt ennek a résznek a történetével, és tegnap megbeszéltük, hogy fölkészül egy kis beszélgetés előadásra itt az utcának az üzlet sorról, hogy kik voltak itt, milyen üzletekkel, mert ő neki van egy listája, ő ezt vezeti, hogy mikor ki milyen boltot vezetett itt a soron, úgyhogy ezt én is nagyon várom, mert hogy van ennek a sornak itt valami romantikája szerintem, és ebben mi nagyon egyetértünk András bácsival, úgyhogy ő szívesen vállalta ezt a feladatot, és nyitva is lesz ő is aznap, meg a kiskosár is nyitva lesz aznap, én is nyitva leszek, ez egy délutáni program lesz, és akkor még így szervezzük, meg fogjuk majd hirdetni pontosan, hogy mik lesznek, de ez még a terv, ami most így a közeljövőben van. Illetve ott a Minden Szentek körül lesz majd egy előadás a gyászfeldolgozással kapcsolatosan, és a Szász Nellivel működünk együtt ebben a dologban. Úgyhogy egyelőre ezek vannak.